Frissített Gloster elemzésünk, illetve hát nálunk van, mert nem a miénk, mert hogy az Erste befektetési ZRT részvény elemzője Nagy András jegyzi ezt az elemzést, úgyhogy vele fogunk ránézni, rápillantani, mert hogy egy optimista hangvételű elemzésnek mondható, amennyiben ugye a célár módosítás és az ajánlás annak tekinthető szerintem mindenképp. Szóval itt van velünk Nagy András, szia, jó reggelt!
Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
No, hát megleptél bennünket ezzel az elemzéssel, arra, hogy mennyi jött ki belőle, milyen célárat fogalmaztál meg, te mondd el, ha már erre jutottál, nem venném el a kenyeredet, illetve, hogy mit ajánlasz a papírral kapcsolatban.
1223 forint lett a célárunk a részvényre vonatkozóan, ez egy felhalmozásnak felel meg az ajánlás szempontjából. Ugye ez a felhalmozás az a tartás, illetve a vétel között helyezkedik el, tehát hogyha az elemzéseket, különböző elemzési ajánlásokat egy ilyen 1-től 5-ig skálának feleltetnénk meg, mint ahogy klasszikusan az iskolában van az osztályozás, akkor ez egy 4-es értékelésnek minősülne a befektetési lehetőséget illetően.
Ez hogy kell egyébként, tehát ez praktikusan úgy értelmezendő, hogy megtörtént a célár emelés, és akkor nem tudom, korrekciókban érdemes vásárolgatni, ugye, mert a felhalmozás során valamit csak veszünk?
Nagyjából így lehet, igen, ezt megfogalmazni. Nem az, hogy azonnal rohanj és bármilyen vegyél és all in, de hogy amikor úgy látod, hogy most egy kicsit megnyugszik az árfolyam, stb., akkor úgy gyűjtögessed hosszú távra a részvényeket. Tehát így lehet talán ezt legegyszerűbben megfogalmazni, hogy kereskedési szempontból mit is jelent ez a felhalmozási ajánlás.
Világos. Akkor nézzük meg, hogy jött ki az ár. Ugye a módszertanod, ahogy láttam, nem változott, kétféle metódust, vagy kétféle forgatókönyvet veszel alapul, és valahogy a kettőt átlagolod. Úgyhogy nézzük, hogy mi történt a Gloster életében mostanában, és miért szorult felülvizsgálatra, méghozzá optimista irányban az elemzésed.
Rendben, így igaz, kettő modellt alkalmaztam. Van egy úgynevezett alapmodell, amelyben leginkább organikus növekedéssel számolok, és visszafogott akvizíciókkal, amelyeket leginkább saját erőből, tehát a nyereség visszaforgatásából tud finanszírozni a tehetőség. Ebben az esetben 1130 forint a célem, és van egy optimistább, gyorsabb növekedési szkenárió is. Ebben azzal számolok, hogy sikerül megvalósítani azt a 3 milliárd forintos tőkeemelést, amire egyébként 2023-ban készül a társaság, és hogy ezt a 3 milliárd forintot is sikerül akvizíciókra átfordítani. Ebben a szkenárióban összesen 4 milliárd forint értékű akvizíció került figyelembe vételre, és úgy jött ki ez az 1316 forintos árfolyam erre a szkenárióra. Ugye a végső modellben 50-50%-os súllyal, tehát azonos valószínűséggel vettem őket figyelembe. Ugye klasszikusan azért alkalmazunk a Glosternél mi ezt a két modelles megközelítést, mert ugye amikor egy nagyon erőteljesen akvizíció stratégiát folytat a társaság, akkor rengeteg olyan szempont van, ami a társaságon kívül esik. Tehát, hogy sikerül-e megvalósítani a tőkeemelést, sikerül-e olyan cégeket találni, akiket érdemes megvenni, sikerül is lezárni a tranzakciókat, ráadásul mindezt egy jó áron sikerüljön megvalósítani, tehát hogy nagyon sok feltételnek kell együtt teljesülnie, és ezért így úgy gondoljuk, hogy ebből így jobban lehet látni, hogy
igen,
mik úgymond a szélső értékek, hogy ha sikerül megvalósítani ezt a gyors növekedést, és ezeket a külső célok és a külső környezet is megfelelő, akkor ennyit érhet, hogyha viszont marad a organikus növekedés, és a külső környezet az kevésbé kedvező, ebben a szkenárióban pedig ennyit érhet a részvény. Egyébként magát a modellt azt azért frissítettük, mert hogy december közepe, december vége felé, tehát az ünnepeket megelőzően kijött a társaság egy új középtávú stratégiával, ami 2025-ig vázolta fel a növekedési célokat, és ez került beépítésre a modellbe.
Aha. Ennek a részleteiről mit tudunk? Mely üzletágakra milyen várakozásai vagy tervei vannak a társaságnak? Ugye többféle területen is mozog egy ilyen általános IT szolgáltatóként, vagy több üzletágban mozgó IT szolgáltatóként tekinthetünk a társaságra.
A leggyorsabban fejlődő üzletág az a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág lehet. Egyébként ez a legújabb szerzemény.
Igen, ez az autóiparban dolgozó szoftverfejlesztő cég, ugye?
Így igaz, igen, ez a kimondott a német autóipar számára ilyen gyártásvezérlő szoftvereket beszállító társaság. Ettől éves átlagos 25%-os növekedést várnak. Ugye itt főként az autóipar és a német IT piac lehet az, ami egy húzó tényező lehet. Ez azt is jelenti, hogy egyre erőteljesebb lesz az exportnak a jelenléte a társaságnál. Ugye a Minerónak hívják ezt a társaságot, amit felvásároltak. Ennek az akvizíciója előtt minimális volt az exportnak az aránya, és a következő években azért az ilyen 30-40% közé hízhat az exportnak az aránya. Szintén nagyon gyorsan fejlődhet a felhőtechnológiai üzletek, illetve a kibervédelmi üzletek. Ezektől a menedzsment éves átlagos 20%-os növekedést vár. Itt elsősorban a maga az környezet, az informatikai környezet az, ami támogathatja a növekedést. Szintén erőteljes 15%-os növekedés lehet az intelligens épületek üzletektől, ugye ezt főként az építőipar húzhatja, és itt főként ilyen kábelezési megoldások, hálózatépítésre érdemes egyébként gondolni. És a leglassabban, de még így is évi átlag 6%-ot, az a networking és infrastruktúra üzletág növekedhet, például 5G hálózatok, Wi-Fi 6 technológiák kiépítéséhez kapcsolódóan.
Ugye a stratégiájuk részeként említettek egy IT központ létrehozását, ez mi lesz ez? Vagy
a... Ez plusz vagy mínusz, mert tehát nyilván ez jelentős kiadással jár, viszont egy olyan üzletágban, ahol éppen munkaerő hiány van, oda csábítani, vagy ott kiképezni hasznos IT szakembereket, az meg akár sokat is hozhat a konyhára. Ennek mi az eredője akkor egy ilyen lépésnek?
Én azt mondom, hogy ez egy szükséges lépés, tehát hogy ez a feltétele annak, hogy az előbb említett növekedések meg tudjanak valósulni. Tehát ahhoz, hogy egy informatikai cég évi 15-25% között tudjon nőni, ahhoz mindenképpen növelni kell a létszámot. Az, hogy ez most egy külön vidéki IT központban fog létrejönni, az inkább a technológiai megvalósítását jelenti neki. Ugye egyetemekkel és egyetemekkel próbálnak majd együtt működni, hogy könnyebben tudjanak munkaerőhöz hozzáférni. Ez például az egyik tényleg kritikus szempont lehet majd a növekedési stratégia megvalósításánál, hogy sikerül-e megfelelő bérek mellett, tehát nem csillagászati összegekért felvenni majd ezt a 150 fős IT stábot.
No, akkor még egy érdekes történés van itt, amiről érdekelne a véleményed, ezek pedig az akvizíciók. Ezek is általában kockázatosak, és jó nagy összeget mondtál, azt mondtad, hogy 3 milliárd forintos tőkebevonás lesz, és ezt is lehet, hogy akvizíciókra fordítják. Ez a mérlek melyik serpenyőjébe került? Ha bejön, akkor kétség kívül nagyot ugorhat a dolog, és ugye a Glossternek voltak már akvizíciói, azok bejöttek, de hát mindig benne van a pakliba egy rossz lépés.
Mi ezt abszolút pozitívumként könyveltük el. Ugye az eddig végrehajtott akvizíciók, azok sikeresek voltak, és jól együtt tudnak működni, és könnyen be tudták integrálni a Glosster csoport egészébe, tehát mi ezeket pozitívumként tekintettük. Ugye éppen ezért van az, hogy az a modellünk, ahol számolunk a 3 milliárdos tőkeemeléssel, és azzal, hogy ez is akvizícióra kerülő visszafordításra, az majdnem 200 forinttal magasabb célárat adott, mint az a modell, ahol nem számoltunk ezzel a 3 milliárdos tőkeemeléssel, és inkább egy ilyen visszafogott organikus növekedésre és kicsi akvizícióra épülő modellünk volt.
Aha. Mi lesz a marzsokkal? Ez is egy fontos kérdés lehet, mégpedig azért, mert hogy ugye itt is van egy verseny, ráadásul a hazai piacon elég fajsúlyos szereplővel kell megmérkőzni a Glossternek, hát ez erre jelentett kiutat persze az export, amit említettél is, de akkor ennek mi lesz az eredője, hogy számoltál?
A marzsoknak a növekedésére számítok, és arra, hogy 2025-re akár a 20%-os EBITDA marzsot is sikerül elérni a társaságnak. A marzs növekedés az leginkább abból jön, hogy el fog tolódni az árbevételnek a szerkezete a nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatások felé. Tehát, hogyha visszatekintünk a növekedési előrejelzésekre, amiről előbb beszéltünk, akkor például láttuk, hogy ugye 25%-ot fog nőni a szoftverfejlesztés, ami a legnagyobb marzsot biztosítja, ott a legnagyobb ugye a hozzáadott érték. És szintén 20%-ot fognak nőni a felhőtechnológia, kibervédelmi üzletek, ami szintén ilyen szoftveres megoldások és nagyon komoly marzsok vannak benne, és azok az üzletek, amelyek viszont kisebb marzsal működnek, vagy azért, mert nagyobb a verseny, vagy azért, mert kevésbé nagy a hozzáadott érték, például ezek a kábelezési megoldások, vagy hálózati kiépítés, ezek fognak a tégen belül kisebb növekedési ütemmel bővülni, tehát hogy a szolgáltatások, és főként ezek a nagy hozzáadott értékű IT szolgáltatások fogják azért a növekedést dominálni, és ahogy ezek egyre hangsúlyosabbak lesznek, ez pozitívan fogja befolyásolni a marzsokat, meg nyilván az, hogy van egy organikus növekedés, plusz ugye, ha megvalósulnak az akvizíciók, ugye annak pedig költség oldalon van egy komoly szinergia hatása, ugye jellemzően ilyen központi költségeken lehet spórolni, amikor akvizíciókat hajtanak végre. Uh-huh.
Picit térjünk még vissza a részén kibocsátásra, ugye 23-ra tervezik ezt a bizonyos 3 milliárdot, amit te is, András is említett. Ez minek a függvénye, hogy ez megvalósul-e? Mert ugye most a tervekről, tőkepiaci tervekről beszélünk.
Meg nem higul-e miatt a pakett? Ugye a részvény kibocsátás nem mindig szeretik, mert akkor felhígul a pakett, és nem fog annyit érni, mint a kibocsátás.
Ugye, hogy értse a hallgató, több részvény darabszámra oszlik el ugyanaz az eredmény, és ettől ugye az osztozkodás nem úgy néz ki, mint korábban.
Így igaz. Ugye, hogy mitől fog függeni, az szerintem a tőkepiaci környezet lesz az egyik, hogy lesz-e támogató környezet, tehát hogyha bejön egy nagy részvénypiaci válság, amire egyébként mi nem számítunk, akkor valószínűleg azt fogja mondani a társaság menedzsmentje, hogy azért ilyen környezetben nem biztos, hogy akarok részvényt kibocsátani.
Világos.
Ez az egyik. A másik, hogy ugye, ha van egyáltalán olyan célpont, amit érdemes megvenni, ugye akkor érdemes megcsinálni ezt az akvizíciót, hogy a forrásbevonást, tehát a részvényeknek a kibocsátását. A higulási hatás az egyébként modellünkben is figyelembe lett véve, és például 2023-ban okozza azt, hogy az egy részvényre jutó eredmény az csökken, hogyha megvalósul a tőkeemelés. Ennek az a magyarázata, hogy azt kalkuláltam a modellben, hogy 2023-ban már megtörténik a részvényeknek a kibocsátása, viszont az majd csak 2024-től kezdve lesz elköltve az a pénzmennyiség, tehát hogy 2023-ban mindkét modellben ugyanazt az eredményt tudja gyakorlatilag a cég hozni, viszont ugye több részvényre oszlik el a megtermelt eredmény a tőkeemelésnek a hatására. Az, hogy a higulási hatás az hogyan befolyásolja a részvényt, az ugye attól függ, hogy milyen beruházásokat tud megvalósítani belőle egy részvénytársaság, ugye ilyen esetben, hogy milyen akvizíciókat tud megvalósítani ezáltal. Hogyha megvalósul a tőkeemelés, bekerül a plusz 3 milliárd, viszont nem sikerült akvizíciót végrehajtani, itt a külatársaság a 3 milliárdos készpénzállományon, akkor ez egy érték romboló történet lenne. Viszont, hogyha sikerül jó akvizíciókat végrehajtani, akkor ennek már van egy pozitív hozadéka. Ugye ez a modellünkben egyébként ugyanik meg, hogy 2025-től kezdve kezd el ennek egy jelentős pozitív hozadéka lenni a tőkeemelésnek és az ebből végrehajtott akvizícióknak.
No, hát meg kell akkor egy kicsit nézni az érmű másik oldalát, mert az egyik hallgató írja, és egy kicsit talán egyet értek vele, hogy túl szépnek tűnik ez a Gloster sztori. Ő például azt mondja, hogy az a kockázat benne, hogy szét fog aprózódni a különféle üzletágokban. Te látsz valamiféle kockázatot? Mondtál már párat, csak akkor ezeket most foglaljuk össze.
A kockázatok között én az akvizíciós kockázatokat említeném, amiről már előbb beszéltünk is, hogy sikerül-e megtalálni a megfelelő célpontokat, illetve sikerül-e végrehajtani ezt a növekedést, amiről beszéltünk. Ugye itt is említettük, hogy azért összességében az IT piacon egy szakember hiány van, és hogy ezt a 150 fős IT-t ezt fel kell venni ahhoz, hogy meg tudjanak valósulni ezek a növekedési célok. Én attól, hogy nagyon szétaprózódna a cég, attól azért nem tartok. Ugye itt alapvetően 5 üzletágról beszélünk, ami nem egy hatalmas szám, illetve ezek jellemzően szépen egymásra épülnek, és jó keresztértékesítési lehetőségeket tudnak biztosítani. Hogyha esetleg még piaci kockázatokról beszélünk, akkor szerintem a hozamemelkedés az, ami egy piaci kockázat tud lenni. Erre vonatkozóan egyébként van is egy érzékenységi vizsgálat az elemzésünknek a végén, hogyha valaki legörget ott a 9. oldal környékén, ami azt mutatja, hogyha az állampapírpiaci hozamok további 1%-ponttal emelkednek, akkor annak nagyságrendileg olyan 150 forintos negatív hatása lehet a részvényekre. Összességében el lehet azt mondani, hogy hogy a nagy növekedési papírok azok, amelyek leginkább megérzik a piaci hozamoknak az emelkedését. Tehát ilyen szempontból a Gloster is egyértelműen egy növekedési papírnak számítható.
Más hasonló profilú társaságokkal szemben mennyire túl vagy éppen alul értékelt a Gloster? Van a tőzsdén is egy hasonló profilú társaság, ez a Forage például, de hát biztos megnéztél, ha más nem a régióban hasonló profilú cégeket, hogy ők hogy forognak.
Igen, megnéztünk, elsősorban lengyel társaságokhoz hasonlítottuk, de a Forage is szerepel egyébként az összehasonlításban. Azt kell mondani, hogy a Gloster azért magasabb értékeltségen forog, mint a régiós társak. Ez elsősorban abból adódik, hogy amikor a régiós szektortársakat nézzük, akkor leginkább 21-es, 22-es eredményvárakozásokból tudtunk kiindulni, mert hogy nem nagyon vannak, még a lengyel nagy IT-cégek esetében sincsen mondjuk egy stabil 24-es, 25-ös előrejelzés, nagyon kevés elemző foglalkozik ennyire hosszú előrejelzést rájuk. A Gloster esetében pedig pont azzal számolunk, hogy majd 24-25-ben jöhet a nagy növekedési időszak, tehát pont arra az időszakra, amikor meg fog ugrani jelentősen a Glosternak az EBITDA-ja és az egyrészre jutó eredménye, pont arra az időszakra már nem tudtuk összehasonlítani sajnos az eredmény várakozásokat a szektortársakhoz. Csak a 21-22-re tudtuk ezt megtenni, ott meg nem annyira érvényesül a Glosternek a növekedése, így ezek alapján mind a Glosternek a jelenlegi árfolyama, mind pedig a mi célárunk az átlag fölött helyezkedik egyébként el.
Még egy kérdés, mert az időnk nagyon ketyeg, hogy az osztalékpolitika is 2023-ra van időzítve, hogy akkor fizet, mondjuk nekem.
Meg hogy kikerül-e az X-tent kategóriából, arra mit gondoltak? Mert az is lehet egy akadálya ennek, hogy felfedezzék maguknak a befektetők, az hogy nincs benne a standard.
Illetve igen, a likviditás nem olyan, amilyennek, amilyen az ideálisan lenne.
Oké, és ugye a likviditás az valószínűleg 23-tól fog jelentősen nőni, hogyha sikerül a 3 milliárdos tőkeemelést megcsinálni. Az X-Tent kategóriából szeretnének kitörni. Egy valószínűleg belátható időn belül erre sor fog kerülni. Itt számviteli szabályoknak való megfelelést kell teljesíteniük már csak. Ugye konkrétan arról van szó, hogy a standard kategóriában kötelező a nemzetközi IFRS szabályok szerint könyvelni, az X-Tent kategóriában meg még elég volt a magyar számviteli szabályok szerinti könyvelés, és itt kell egy ilyen könyvelési átállást megcsinálniuk, amin tudtam, azért keményen dolgozik a pénzügyi csapatuk, hogy ezt minél hamarabb le tudják. Egyébként a többi kritériumot azt mi végigvettük, és azt talált, hogy a többi kritériumnak megfelel a társaság, hogy a standard kategóriába tudjon felkerülni a részvényt. Osztalékpolitikát kérdeztétek még, ugye stratégiát követően kimondottan egy osztalékpolitikával is jelentkezett a társaság. 2023-ban várható az első osztalék, akkor az eredményt, addig felhalmozott eredménytartaléknak legfeljebb 50%-a kerül kifizetésre, ezt követően pedig minden évben az eredménynek legfeljebb 50%-a fizethető ki. Egy osztalékhozamot tekintve, ez a 2022-es eredmény után 23-ba először fizetett osztalék alapján, ez egy 1,3%-os osztalékhozam, ami utána picit emelkedik, én azt mondanám, hogy ezért ez nem egy osztalékpapír lesz, ugye megbeszéltük, igen, hogy nagy növekedési lehetőségeik vannak, vagy céljaik vannak.
Hát ahhoz meg pénz kell,
terveznek. Igen. Így van, ehhez pedig pénz kell, és ezért nem tud igazán komoly osztalékot kifizetni.
Oké, köszönjük szépen, hogy átnéztük, vagy átnézted velünk a saját elemzésedet a Glosterről. Sok mindent tudunk a társaságról. Jó munkát neked már, aztán jó hétvégét.
További szép napot kívánok.
Szia,
szia. Hallásra.
Nagy Andrással, az Erste befektetési ZRT részvényelemzőjével beszélgettünk a Gloster részvényekről, illetve a társaságról. És
megint Schmidt Andi, megint Schmidt hírek Andi. Jönnek. Hát még előtte, ugye útban vagyunk-e a boltban, kérdeztük, Vibe-en lehet erre szavazni, más is érzi ezt, nem csak mi, viszont azt mondtuk, hogy ezeket a problémákat, amelyek az áru feltöltéssel kapcsolatosak, hogy útban vannak a vevők ilyenkor, még a hanyag vevőtársak is nehezítik az út közepén hagyott kocsiukkal, és azt írja valaki, hogy rossz ötlet a mozgalmunk, mert a hanyag vevő a pénztárnál észreveszi a turpisságot, és a dolgozóknak fogunk ezzel plusz munkát csinálni.
Ezt írt a Facebookon is egy kedves hallgató, most nem találom, próbáltam megkeresni, amit mi beszéltünk, hogy fel kell vizsgálni a mozgalmunkat, mert ugye az, ha már ilyen beállítottságú a kedves vásárló, hogy a kosarát ott hagyja középen, akkor úgy fogja kivágni a mi cuccunkat valahol a sorok közepén, ahogy az kell, és akkor megkibabrálunk a dolgozókat.
Az a baj, hogy ráadásul a kocsi otthagyás is megosztja a hallgatókat. Mi nem arról beszéltünk, aki szépen így félreteszi, nem, mondjuk nem a sorok végére, mert én is ezt csinálom. Egyszerűen gyorsabban lehet haladni.
Nem, azt a bamba ábrándozó verzió.
Igen, az, aki ott adja a középen, igen, és megy. Egyébként becsületükre legyen mondva, a több ilyen hallgató is írt, hogy léci, ne tegyetek már a kosaramba, ő mindig ott szokta.
Jaj, nem, már én meg lebambáztam. Ők, a millás hallgatók, ha ott hagyják középen, akkor az egy más.
A jelenlévők mindig
kivételek.
Így is van. Na,
műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.